Folytatódik az Arena, a stúdióban Báhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó válogatott edzője. Nem sokkal ezelőtt a történelmi pjongcsangi aranyéremről beszélgettünk, illetve Liu Shaolin Sándor hozzáállásáról is. Ugye ő egyéniben is fontos pontszerző helyekkel zárt, 2. helyen, a 3. számában ugyan kizárták a döntőben, ezzel együtt azért a 8. hely sem mondható értéktelennek, semmilyen szempontból. Hogyan értékeli az ő egyéni szereplését? Elégedett vele?
Nem mondhatnám, hogy ha bárki versenyzőnk ilyen eredményeket ér el, tehát 2-5. és 1-8. olimpián, azzal ne legyen az ember elégedett. Igen, elégedett vagyok vele. Zárójában tenném csak hozzá, hogy a 4 évenként sorra kerül olimpia egy olyan pszichés környezetet eredményez, és egy olyan semmihez nem hasonlítható helyzetet, amit meg kell tanulni kezelni. Van, akinek ez rögtön sikerül, van, akinek ez nem rögtön sikerül, lehet, hogy a második olimpián sikerül úgy, lehet, hogy egyik első nap még nem sikerül, de a következő verseny nap már sikerül, tehát azért ezek a versenyzők nagyon fiatalok, és a Sanyi is nagyon fiatal, még akkor is, hogyha már kolosszálisan jó eredményeket tudhat magának, hiszen világbajnok, Európa-bajnok különböző távokon, és rengeteg klasszis eredmény fűződik a nevéhez, de ne felejtsük, mondom még egyszer el, hogy az olimpia az egy másféle pszichés környezet, és én nekem meggyőződésem, hogy bármely sportágban a legjobbak között az húzza be az olimpiai aranyat, vagy érmeket, aki ennek a pszichés környezetnek a legjobban meg tud felállni. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból Sanyinak is van mit átgondolnia, van mit adaptálnia, hogy a következő olimpiáján majd 4 év múlva az egyéni számok tekintetében is még nagyobb meglepetéseket tudjon okozni.
Mi kell ahhoz, hogy utolérje a legjobbakat? Tudom, hogy valaki nem is lesz már ott Pekingben 2022-ben a mostani élmezőnyből, de néhányan azért igen meggyőzően szerepeltek a riválisok közül, hogyha mondjuk akár Wu Daijinget említem.
Mondtam a riport elején, hogy elsősorban én szerettem magam edzőnek tartani, ezt tartom hivatásomnak, hogy nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ez egy kicsit bejebbész minket a szakmában. Tehát ugye a sorságban 3 táv van, az 500, 1000 és az 1005. És ugyan egy világbajnokságon, vagy az EB-n is a legfontosabb és a legnemesebb cél egy összetett bajnoki aranyérmet vagy dobogós helyezést elérni, de azért élettani szempontból nagyon sok különbség van egy 500 és egy 1500 méter közt, tehát azért ezt ne felejtsük el. És ha megnézzük Wu Daijint, aki 500 specialista, és ennek a távnak a világkupa győztese ebben az idényben, egyébként csodálatos volt a győzelme a világcsúcsével együtt, tehát tényleg megsüvegelendő, amit az ember művelt. Én úgy gondolom, bár nem voltam ott az edzésein, hogy őt nagyon erősen erre a távra húzták rá. Tehát, hogyha ez egy nagyon-nagyon érdekes és fontos szakmai kérdés, hogy adott esetben a versenyzőnk melyik távra a legalkalmasabb, és itt a short trackben ugye azért nincs annyira óriás különbség, mint mondjuk a nagypályás gyorskocsázás tekintetében, hogy a férfiaknál 500 és 10.000 méterről beszélünk. Tehát ott tényleg, mint az atlétikában megvannak a távspecialisták, a sprinterek, a középtávosok, a hosszú távosok. Itt pedig szintén vannak életleni lehetőségek tükrében különböző távspecialisták, és hála Istennek a Sanyiról el lehet mondani, hogy egy igazi ízig-vérig sortrekes, mert mindhárom távnak a specialistája, akivel előfordulhat, hogyha egy olyan ember, aki tényleg 500-ra húznak, és más sem tesz, csak arra készül, esetleg attól kikap, de ettől még a Sanyinak ugyanezen a távon, vagy akár a többi távon is bőven van lehetősége arra, hogy nagyon eredményes legyen. Tehát ez érdekes sportszakmai kérdés, hogy felismerve a korcsolyázóinkban azokat a vele született tulajdonságokat és genetikai lehetőségeket, hogy mely távra próbáljuk őket felkészíteni. Tehát például Sanyival meg lehetne csinálni, ugyanazt, mint a Wu Daijinnál, hogy nagyon rászállunk az 500-ra. És meggyőződésem, hogy lehetne akár ő a világcsúcs tartó, lehetséges verzió, nem a biztos verzió, de az olyan alaktani és fizikai és élettani változásokat okozna a szervezetébe, hogy nagy valószínűség szerint károsodás érni az 1005-ös teljesítményét, vagy esetleg azt is, amit művelt az utolsó két körön a váltóban. Mert bizony az már egy sokadik váltás, és ott már nagyon előjönnek azok a gyorsági állóképességi tényezők, ami miatt ő ezt meg tudta csinálni. Tehát nem szeretnénk feltétlen azon gondolkozni, például az ő esetében, hogy egy fullos és csak sprintávra szakosodott versenyzőt faragjunk belőle.
Mennyire kell ilyenkor a versenyző alapvető genetikájához igazodni? Amikor mondjuk kiválasztják, hogy a három szám közül melyikben ideális, hogyha valaki nem olyan szerencsés, hogy mind a három távon nagyjából hasonló csúcs teljesítményre képes.
Nagyon kell. Igazából a short track-esek kiválasztásán a gyerekeknél véleményem szerint a döntő tényező az, hogy gyors legyen, tehát genetikailag gyors legyen, illetve természetesen, hogyha valaki legegyszerűbb magyar szóval ügyes, tehát hogy jó koordinációs készségekkel bír, az még egy nagyon fontos tényező, tehát hogyha mondjuk sokkal rövidebb idő alatt tanulja meg a dolgokat, mint a társai, meg ha még pluszba gyors, akkor azt mi nem engedjük sehova, az már egyszer biztos, mert úgy gondolom, hogy a gyerekeknél ez az alaptényező arra, hogy egy jó alapanyagot jelentsen a short track-re. Természetesen a kérdésre válaszolva alapfontosságú, tehát erről szól a kiválasztódásnak az alapvonala, hogy genetikailag mire kódolt annak a versenyzőnek a szervezete.
Egyébként meg tudják mondani gyerekkorban, hogy na most ő van olyan könnyen, akár könnyen izmosodó, hogy mondjuk az 500-as távra ideálisan fel lehet készíteni, és a pályafutása során arra lesz jó, vagy pedig éppen nem feltétlen az az erőssége, hanem mondjuk az állóképesség, és akkor őt az 1500-ra készítik elsősorban.
Sok tényező mutat arra már gyerekeknél is, hogy milyen képesség halmazza bír majd a későbbiek folyamán. Pont ahogy ön tette fel a kérdést, hogy mennyire izmosodó, az egy eléggé, tehát kevésbé kódolt a genetikai szempontjából például az erő. Tehát egy erő az alap helyzethez képest akár 500%-kal növelhető egy erőszint. Amiről az előbb említést tettem, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen gyors, tehát a gyorsság az genetikailag nagyon kódolt kondicionális képesség, úgy nagyjából egy 10%-kal fejleszthető. Tehát azért nagyon fontos, hogy kódolva legyen a szervezetében, ugye ez nagyon sok mindentől függ, főként a központi idegrendszer és az aktiválható motoros egységeknek, tehát a mozgató rendszernek a kapcsolatából, annak a gyorsaságából, az aktivációnak a gyorságából, és ezeken nagyon-nagyon-nagyon szűk paraméterek mellett lehet változtatni. Úgyhogy megint csak azt mondom a kérdésre válaszolva, igen, a gyerekeknél eléggé hamar föl lehet azt fedezni, és nagyon-nagyon fontos. És egyébként, hogyha valakivel előfordulna, hogy nem annyira gyors, és nem annyira koordinatív, azért még az nem jelenti azt, hogy esetleg nem egy fizikailag retardált fiatalról van szó, akiből egyébként még bármi lehet. Itt rögtön említhetném Szabolcsi Szilviát, aki pályakerékpárosként lett Sydneyben, ötödik óriási eredmény volt ez akkor, és gyorskocsázónk volt, és ő például egy későn érő típus volt.
Visszatérve még a pyeongchangi szereplésre, ugye a férfiak közül a többieknek az egyéni nem sikerült igazán, Liu Shaoangot mind a három számában végül ki is zárták. Hogyan élte meg a fiatal versenyzés, hogyan próbáltak neki segíteni a váltó előtt?
Nem élte jól meg. Ádó egy végtelenül kedves alkat. Tehát ha valaki elnyerte a bizalmát, akkor a csillagos eget lehozza neki tényleg egy végtelenül normális srác, akit nagyon könnyű megkedvelni, mert rengeteg jó tulajdonsága van, és ő húzott magára egy ilyen mászt ezzel kapcsolatban, ami mögé nehéz volt oda kerülni az olimpián, hiszen folyamatosan rossz lapokat húzott, és a kizárás sorsára jutott többször is, amit próbáltam itt feszegetni a pszichés környezetről. Tehát Ádó még fiatalabb az ő esetében, még akkor is, hogyha olyan dolgokat abszolvált már, hogy a fiatal kor ellenére, hogy az párját ritkítja, és világklasszisnak tekinthető a korcsázók közt, azért csak egy fiatal ember, aki aki bekerült abba a helyzetbe, amiről mondtam, hogy 4 évenként jön. Tehát ez egy olyan vizsga, ez az olimpia, amire magára, a pszichés környezetre nem lehet előre készülni. Tehát lehet persze, tehát egy csomó olyan modellezéssel, beszélgetésekkel, egy halom eszközzel lehet mondjuk így, hogy próbálni felkészülni a vizsgára, de az éles helyzete, a vizsga az maga az olimpia. És akkor mindannyian vizsgázunk mi is, a versenyző is, hogy ez hogy sikerült. Valami oknál fogva nem sikerült az ádót szerintem fejben felszabadítanunk arra, hogy teljes mellszélességgel önmagát tudja nyújtani. És utána, hogy a váltóban azt tudta művelni, az pedig egyrészt megint csak az ő nagyszerű kis énjére utal, másrészt pedig arra, hogy ott a csapat mit jelent a többiek számára, hogy együtt megyünk föl a jégre, erősítjük egymást, még ott a jégen is egy pár szóval, és hogy a csapatért dolgozunk, nem csak önmagunkért, ez benne okozott ott abban a váltóban egy feloldást, és ott megint mondhatom, hogy önmaga képességének megfelelően korcsolyázott.
Meddig lehet egy sportoló pályafutását kitolni rövid pályás gyors korcsolyában? Azt akarom igazából kérdezni, hogy hány olimpia van benne?
Én úgy gondolom, hogy legalább még 3 benne lehet. Nézzük meg Nok Viktort is, hiszen ő neki már ugye az a 4. volt. Természetesen az ilyen szintű sport nagyon sok lemondással jár, nagyon sok munkával jár, és azért, ahogy halad előre az ember az időbe, egyre jobban fáj a lelkének is, és a testének is ez a brutális felkészülés, ami zajlik. És itt nem csak arról beszélek, ami a munka maga, hanem a mellette lévő összes tevékenység, az a sok-sok lemondás, mert itt egy ilyen szintű sportoló nem engedheti magának a legkisebb kilengéseket sem. Sem a táplálkozás élettani oldalával, se a pihenés oldalával, se még egy csomó dologgal kapcsolatban, ami befolyásolhatja a teljesítményét. Nekik a szó bizonyos értelemben az két életet kell élni.
Hány héten állt az 52-ből 53-ból egy évben?
Normális esetben idénytől függően, tehát az olimpia után több a pihenőjük, de ilyen 3 hét, max. 1 hónap az, amit ezek a szintű versenyzők kapni szoktak arra, hogy kipihenjék az előző idényt.
Tehát akkor 48-49 héten át olyan fegyelmezetnek kell lenni,
igen,
hogy kis kilengések sem igazán férnek be.
Így van. Ami ezzel az eredménnyel együtt van, abszolút nem fér bele semmi ilyesmi.
Beszéljünk a hölgyekről is. Ön is említette, hogy milyen kiváló idővel szerezte meg végül a 4. helyet ez az egység. Jászapáti Petra pedig 1500-on egyéniben a 6. helyen zárt. Mi az erőssége a női válogatottnak?
Szoktam ezt is mondani viccesen, hogy nők, az az erőssége. Tehát szerintem a hölgyekkel foglalkozni bármely sportban egy teljesen különálló területről beszélünk. Tehát még olyan dolgokat tudnak csinálni, ami egy gyakorlatilag gondolkozó férfinak, legyek mondjuk akár én, megállítja a fogaskerekeket a fejébe, és azt mondja, atya úristen, ez a született, ugyanakkor meg csinálnak olyan dolgokat, ameddig ami felfogásunk, férfiak felfogása el sem érhet. Tehát én ezért mondom, hogy inkább hálás. Tehát az az emóció, amit bevisznek ők extrában, mert hogy nőnek születtek, az olyan erőt adhat bizonyos helyzetekbe, amit szerintem mi férfiak nem tudunk megmozdítani, és ezt én sokszor döbbenten nézem. Néha döbbenten nézem azt is, hogy ő lehetett ilyen hülyeséget csinálni, mint ezt, azt, amaz, de ezt az ember elnézi, mikor látja a másik oldalt. És
nincsek leszúrások sem?
Hát az inkább a műkocsában, hát csak most viccelni próbáltam, tehát hogy, mint leszúrás, tehát hogy természetesen, hát hogy ne lenne ez a férfiaknál és nőknél is abszolút előfordul, hogyha éppen olyan szituáció van, hogy nem csak a dicséret jön, hanem az elmarasztaló szó is.
De gondolom máshogy kell fogalmazni.
Máshogy, hogy ne, és itt most ennél az asztalnál, itt a mikrofonnál is magam is az emóciómat viszem bele, tehát hogy olyan meglepetéseket, olyan erőt tudnak a legváratlanabb szituációkban, helyzetekben az asztalra tenni, tehát amíg a férfiaknál egyébként ez az olimpiai arany úgy érzem, hogy benne volt tényleg, mint lehetőség a pakliban. A nőknél ez a negyedik hely, amíg eljutottak, és nem akarok a kizárásokról beszélni, ami előttük voltak, mert ez a 4-0-3, ez olyan brutális időeredmény, hogy ők ezt maximálisan megérdemelték, és ebből is látható, hogy egy adok-kapok harcba, ahol talán kicsit több a helyzet megoldó pillanatokban a bátorság, ami bennük van, akkor róluk is nyugodtan beszéltünk, úgy, mint egy olyan potenciál, ami képes lehet bármilyen eredménynek az elérésére. Azért mondhatom, hogy ők világban, aki ezüstérmesek az előzőből váltóban, tehát, és az sem úgy jött nekik, hogy csak beesett az ölükbe. Nagyon-nagyon boldog voltam a negyedik helyükkel, Petra pont szerző helyével, illetve hogy sprintávon is olyan időeredményeket tudtak elérni. Kesztrandi tizedik lett, hogyha nem esik el a befutónál, hát kifejezetten a hátsó felén érkezett a célba, akkor lehet, hogy átírja az egyébként is nagyon erős magyarországos csúcsot, amit Petra tart. Le a kalappal előttük nagyon-nagyon megmelengedték a szívem az eredményükkel.
Beszélt arról, hogy Telegdi Attilával hogyan ünnepeltek ugye az első napokban, hogy megölelték egymást, és úgy próbálták tudatosítani, hogy mekkora sikert ért el a csapat. Ugye ott van az edzői stábban a kínai Changqing, akit Linának szoktak itthon elsősorban szólítani. Hogyan néz ki hármójuk között a munka megosztás?
Lina egy szenzációs edző, egy végtelen tudású és végtelen munkabírású hölgy. Én végtelen tisztelem őt.
Könnyű vele együtt dolgozni?
Nagyon nehéz vele együtt dolgozni. Nagyon nehéz.
Miért?
Mert egy teljesen más kultúrából jön, és adott esetben apróságokon is gondolkodhat teljesen más, hogy mint egy nyugati kultúrából származó bárki, és ezért nagyon nehéz. Már a 6 év az nagyon sokat segített azon, hogy félszavakból is megértsük egymást. Egy nagyon jó szívű hölgy, aki mondom, olyan munkabírással bír, hogy kidől már belőle bárki férfi ember is, és ő még mindig csinálna egy sorozatot, és végig is viszi. Nagyon szigorú hozzáállású, de a lelkemén egy nagyon tisztességes, becsületes ember, akivel nagyszerű együtt dolgozni, és én úgy gondolom, hogy ha most itt hármunkat említette, ott az talán nem is a legmegfelelőbb, mert egy stáb dolgozik a csapatnál. Egy dolog, hogy Lina vezetőedzőként, én mellette edzőként, illetve csapatmenedzserként, Attila pedig a gyorsági szakák sportigazgatójaként tevékenykedve talán mi visszük a frontvonalat, de mindenképp el kell mondanom, hogy egy stábbal dolgozunk együtt, ahol mindenkinek megvan a maga területe, amely területen kiváló. Tehát nem akarok én senkit most nevekkel fárasztani, de ebben a stábban vannak szakorvosok, sportorvosok, vannak terhelésdiagnosztikával foglalkozó szakemberek, vannak az erőleti edzés speciális ágazatait képviselő szakemberek, vannak fizioterapeuták, vannak videotechnikusok, úgyhogy elnézést, hogyha valakinek épp a területét kiadtam, talán a legtöbbet felsoroltam. Egy 15 fő stáb dolgozik a csapat mellett, és mindenkinek nagyon-nagyon fontos a feladata, tehát ha az egyik őjük is kiesne, akkor ott már bizonyt hiány szenvedne a felkészülés. És az a véleményem, hogy ez a sikernek az egyik legfontosabb kulcsa, hogy egy hullám hosszon pörög ez a 15 ember, és azzal a célla, hogy a versenyzők a lehető legeredményesebbek legyenek.
Összességében mennyire befogadó az itthoni közeg olyan szempontból, hogy mennyire fogadják el egy külföldi szakember véleményét? Sok sportágban elképzelni is nehéz lenne, hogy mondjuk a magyar szakemberek jó szemmel néznék azt, hogyha egy-egy szövetség külföldi szövetségi kapitányt vagy vezetőedzőt szerződtetne.
Nem az első eset, hogy mi bevontuk a külföldi szakértelmet. Tehát akár hogyha a saját magam képzését nézem, természetesen végigjártam mondhatom, hogy a sporttal kapcsolatban a legfelső szintig magyarországi iskolákat, de itt nem lehet megállni. Tehát nagyon jó jár az ember, hogyha nyitott szemmel jár, folyamatosan önképzés végez, de a szövetség területén a közös munkában abszolút nem ez volt az első. Tehát dolgoztunk már kanadai szakemberrel is például, aki hosszú év tizedik segítette a munkánkat, és az egész közép-kelet-európai régió egy közös önfejlesztésben volt, ahol mindig voltak olyan segítőtársak, akik ebben a sportágban előbbrébb jártak, mint mi. És hogyha most visszatérünk a kínai kolléganőnkre, hát azért Kína nagyszerű eredményeket abszolvált már ebben a sportban, és én nekem az a véleményem, hogy mindenki a maga területén beadva a legjobb tudását, nagyjából a magyar felkészülést úgy kell most elképzelni, ahol a Western civilizációs edzéselméleti sémák, illetve az ázsiai követelményrendszer egy olyan mixben terjed ki, ami valahol jó kell, hogy legyen, hiszen ezekhez az eredményekhez vezetett.
Sokan beszéltek arról, és láthattuk is, akár Pyeongchangban is, hogy azért a szerencsefaktornak van szerepe ebben a sportágban, illetve az is látszik, hogy a technikai elemeknek szintén, még hogyha nem is mindenki ezeket hangsúlyozza. Az ön véleménye szerint ez mennyire technikai sport, és mennyire van benne a szerencsefaktor?
Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy körülbelül, tehát az adott sportági technikának a tökéletes elsajátítása az körülbelül 70%-ban befolyásolja a végső eredményt. Tehát az, hogy egy adott versenyző azoknak a biofizikai követelményeknek, mert elsősorban a technika az a biofizikának a megjelenése az adott sportágnak a megjelenési formátumában, tehát nekünk igyekezni kell az összes olyan tényezőt a tökéletes mozdulatokkal meglovagolni, amely környezet a korcsolyázót körülveszi. Legyen az centripetális erő, gravitáció, a körvonalból adódó gyorsulás lehetőség, egy csomó minden olyan fizikai tét, elsősorban ezen múlik, és ehhez idomul az, amit ahogy kinéz egy gyorskocsázóknak a mozgása, és ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz megtanítani, ezt még a fiataloknál igyekezni kell minél hamarabb elérni. Tehát én azt mondanám, egy jó 70%, ami arról dönt, hogy ki nyer, hogy a technikai, a korcsolyázás technikai állapota az milyen mértékeket ölt. A szerencsefaktor pedig egy olyan sportban, ahol egy kötött pályán, egy kimért pályán nekifeszül adott esetben 4, 5, 6, 8 világklasszis korcsolyázó, hogy ki fogja adott pillanatban ezt a legjobb eredményt elérni. Óhatatlan, hogy a szerencsefaktor benne van, hiszen 50-nel korcsolyáznak egy vékony pengén a jégen, ahol bizonyos helyzetek taktikai értékelésén rengeteg múlik. Nyilván az kevésbé szerencse, de hogy mondjuk én kitalálok egy előzést, és mondjuk éppen egy fél ezred másodperccel azelőtt kitalálja az előttem lévő versenyző, és vagy a mellettem lévő az előzést, és megtesz egy olyan lépést, ami miatt összerugunk, és kettőtörik a pengén, miközben éppen el akartam indulni, az már egy szerencsétlen mozzanat, és ilyen gondolják végig, ilyen rengeteg lehet egy futamon belül. Az is szerencsétlenségnek számíthat, hogy mondjuk egy bíró éppen miképpen értékeli két olyan versenyzőnek az ütközését, ahol higgyék el, még mi is csak nézzük újra a videót meg, és próbáljuk adaptálni, hogy na most akkor végül tényleg ki is volt a hibás.
A közeli jövőről, a világbajnokságról már beszéltünk. A távlatokról még nem. Hogy látja a mostani sikersorozat, ez a pyeongchangi szereplés és a korábbi éveknek az eredménysora? Mekkora lendületet adhat a sportág hazai fejlődésében? Van-e még tovább előre, és megvannak-e azok a versenyzők, akik mondjuk a mostani hamarosan vagy néhány év múlva visszavonulók helyére lépnek a férfi és a női szakákban?
Az a tény, hogy egy korcsolyacentrum épül Budapest szívében, és erről a kormány döntött, hogy lesz egy minőségi centrum, ahol ezt a sportot lehet, és ezeket a szakágakat lehet mivelni, ugye a nagypályát, a short-track-et, műkorcsolyát, szinkronkorcsolyát, akár egyébként talán még a hokit is, úgy tudom, bár ő nekik megvan a saját területük. Már ez egy olyan eredmény, ami biztosíthat egy olyan és a infrastruktúrát körülöttünk, ami eddig nem volt, ami ilyen lentkerék elmélet alapján olyan dolgokat húzhat magával, amire eddig álmodni sem mertünk. Tehát ez a csapat azért, hogy ezeket az eredményeket elére, folyamatosan Calgaryba járt edzőtábor, ez ott van például egy olyan gyorskocsázó centrum az egyetemi területen, ahol minden kézre és lábra esik, tehát minden feltétel adott arra, hogy valaki komoly felkészülést végezhessen, hogy eredményes legyen ebben a sportágban, és most ez rövidesen itt meg lesz. Tehát, hogy itt van például a szerencsétlen nagypályás gyorskocsázás, ami én is nagypályás gyorskocsázó voltam a Városligetben, a világ egyik legszebb pályája, de nyitott pálya, ugye, tehát beszűkülnek a lehetőségek, és azért a nagypályás gyorskocsázás Magyarországon eléggé elsorvadt. De hát ez érthető, hiszen nincsen igazán hol csinálni. Most viszont, ha lesz egy fedett nagypálya, akkor ez egy szenzációs sport, egy csodálatos sport, és ott is gondolnám, hogy olyan élet keveredhet a jégre, amire eddig lehetőség nem volt. Tehát én azt gondolom, úgy érzem, hogy ha már csak ez a centrum létrejön, ez egy olyan lendületet adhat a hazai korcsolysportnak, ami eddig nem volt, és természetesen remélem, hogy a gyerekek, a szülők szemében talán egy új perspektíva is megjelenhet abból a szempontból, hogy hát talán egyre több szülőhez szólnak. Hú, papi, mami, én szeretnék úgy korizni, mint ez a Liu Sanyi csinálja, és ez egy tök jó dolog, és én ezt szeretném kipróbálni. Remélem, hogy ilyen beszélgetésből egyre több lesz, és egyre több tehetséges gyerek kerül majd a kezeink közé. Ugye a kérdésben érintett, hogy vajon a következő generációkban látjuk-e ezeket a tehetségeket. Látok tehetséges gyerekeket, akiket meg fölfejlesztés után nagyon komoly szintekre lehet emelni, igen.
Gratulálunk a pyeongchangi eredményekhez, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Önök az elmúlt bő 50 percben Báhidi Ákost, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó válogatott edzőjét, csapatmenedzserét hallották, a műsor elkészítésében Kaposi Dávid vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.